Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Sepsiszentgyörgyi tanulópalotájánál vendégeskedünk. A rendelkezésünkre álló idő alatt néhány szakkör tevékenységébe próbálunk betekintést engedni. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kerekesen nő a Sepsiszentgyörgyi Gyermekek Palotájának az igazgatója vagyok. 1996-tól dolgozom a Gyermekek Palotájánál. Nagyon sokan nem tudják, hogy tulajdonképpen úgy hívjuk a megyeszékhelyi volt pionírházakat, és a tanulóklubja pedig a városokban vagy nagyobb településeken is vannak, úgy hívják azokat, hogy tanulók háza. A volt pionírházakból alakultunk át, az is iskolán kívül tevékenység volt. A 70-es, 80-as években, és mi is ugyanazt végezzük, mint anno. Azok a tevékenységek, csak egy picit átformálódott az egész, már gyerekcentrikus lett. Akkor volt egy rendszer, amit nagyon sokan elítélnek, de szerintem az a volt pionír világ nagyon sok embernek munkát adott. Nagyon sok velem egykorús ismerősöm van, akik ott úgymond szakmát tanultak, hobbiból, mert ide a gyerekek hobbi szintén járnak. Tehát például a zenekőre csak olyan gyerek jár, aki hobbiból zenélni akar, vagy a fotókör, aki fotózni akar. Az a jó tulajdonság maradt meg a volt pionír világból, hogy ezek a tevékenységek a mai napig még mindig ingyenesek.
Akkor azt jelenti, hogy a szülőnek semmi hozzájárulása nincsen, csak az, hogy engedje el a gyereket délutáni foglalkozásra?
Az egész oktatás az ingyenes. Nagyon sokat segítnek a szülők, ezt úgy be kell mondjam, de minden elméletileg és sokszor gyakorlatilag is ingyenes. A diák eljön, próbáljuk nevelni, próbáljuk tanítani, próbáljuk oktatni. Egy technikai körre gondolok, hogy például egy repülőmodellt, vagy egy 3D-s nyomtatóval nyomtatott valamit, azt a gyerek hazaviheti, tehát azért nem kell fizessen.
Szakkörre van létszámkorlát, mert ha mondjuk mindenki fotózni akarna, akkor bizonyára nem mindenki jöhetne ugyanabban az órába ide.
Az egész úgy kéne működjön, hogy egy felmérést végzünk az előtt való évben, hogy mire lenne a diákoknak szüksége a következő évben. Ha nagyon sok diák jelentkezne a fotókörre, akkor olyan szakembert kéne keressünk, hogy utána itt átadja a tudását a diáknak. Részben megvalósítottuk, főleg azoknál a köröknél, ahol nem címzetesek a tanárok, viszont ott, ahol címzetes a tanár, ott nem tudunk.
Jelenleg itt Sepsiszentgyörgyön hányféle szakkörre jöhetnek a gyerekek?
22 szakkörünk van Sepsiszentgyörgyön. Ez nem azt jelenti, hogy teljes normával, hanem próbáltuk úgy elképzelni ezt az iskolán kívül tevékenységet, hogy mégis mire van szükség a diákoknak. Így van sakkörünk, síoktatásunk, tájfutásunk, animációnk, modern táncunk. Vannak olyan körök, ahol túljelenkezés van. Sajnos nem tudunk felvenni embert, nincs szakember, sincs például a tánckörön. Már megbírnak két teljes katedrát, vagy kartinkörünkön van nagyon sok gyerek, vagy például a zenekörön. A néptáncunkron van nagyon sok diák. Az idéntől van palettünk, bútorfestés. A pedagógus odaáll és modern módszertanokkal tanít, vagy napról napra rendszeresen kreatív tevékenységet hoz, akkor a diák holnap is visszajön. Ha viszont bemegyünk és egyet kávézunk, és úgy képzeljük, hogy ez egy munkahely, akkor oda a diák holnap nem megy vissza, hogy a tanárbácsit nézze egy kávézon.
Minden felszerelés, vagy minden szükséges dolgot tudnak biztosítani a gyerekeknek?
Igen, próbálkozunk. Még idáig volt keret rá, habár az utóbbi években egyre szükösebben, de amit úgy elképzeltünk, például 3D-s nyomtatót vettünk, vagy 3D-s szkennert, vagy elektromos kartot, vagy interaktív tábla van majdnem minden teremben. Tehát úgy szükösön az ilyen nagyobb dolgokat azt meg tudtuk venni. Még nem panaszkodunk, de lehetne jobb is. Viszont nagyon sokat segítnek például egy tánckörön, vagy zenekörön a szülők, mert leszakad egy húr, vagy ruhát kell varratni egy versenyre, akkor a szülők odaállnak, és ezt teljes mértékben támogatják.
A Sepsiszentgyörgyi tanulók palotájához több tanulók háza is tartozik itt a megyébe, például Baróton vagy Kovásznán, de még hány van ezen kívül?
Pénzügyi központként működünk. Ez 2011-től van így, addig minden tanulókházának külön igazgatóság könyvelősége volt, és akkor 2011-től egy pénzügyi központ lettünk, tehát Baróton van, Kézdivásárhelyen, Kovásznán és Bodzafordulón. Baróton 3 kör van, Kézdin 5, kovásznán 5 és bodzafordulón 4 szakköd működik. A kapcsolat az jó, úgy általában hetente megjárom magamat, és tényleg a kollégák nagyon ügyesen dolgoznak. Ezekben a tanulókházákban behozzák a környékbeli falvakból is a diákokat. És Szentgyőre is ez jellemző, és kollégákat erre kértem, hogy nyissunk egy picit a falusi gyermekek felé is, hogy már vagyunk Huzonban, Árkoson, Köröspatakon, ilyen-olyan helyekre kijárunk, hogy az otthoni diákok is ugyanazt megkapják, amit a városi gyerek.
Amelyik szakkör menő Sepsiszentgyörgyön, az a menő Baróton is, vagy ott egészen másban gondolkodnak a diákok?
Úgymond menő szakkörök azt a tanár hordozza. De általában igen, tehát a technikai körök egy óriási hanyatlást. Hát ez nem csak a mi hibánk, hanem szakember hiány. Az iskolában is egyre kevesebb hangsúly van fektetve a természettudományokra. Tehát ez egy ilyen bűvös kör, hogy egyik hozza a másikot. Tehát a tánckörök, a művészeti körök azok működnek minden városban. A legvonzóbbak azok a modern tánckörök, viszont bodzafordulón a kolléga informatika kör, tehát olyan szinten űzi, hogy egyre többen járnak, vagy asztali teniszkörünk van, szintén bodzafordulón is, Szentgyörgyön is, vagy most úgymond ninja kör indult Kézdivásárhelyen, amire annyi diák van, hogy a tanárnénét őt is túllép, tehát ott is már lassan megbírnak 7 szakkört, szponzorokból nagyon jó feszeltermet alakított ki, és ügyesen foglalkozik a diákokkal, és ez egy fontos szempont a tanulókházánál.
Az elmúlt 2 év az mennyire hátráltatta a tevékenységüket?
Teljes mértékben. Végülis ezek a tevékenységek gyakorlati tevékenységek. Ez azt jelenti, hogy mi is ugyanúgy, mint az iskolában kompetenciákat fejlesztünk, és végül is az elméleti tudást, amit a gyerek összeszed az iskolában, azt mi próbáljuk a mi szintünkön gyakorlati tudásra átalakítani. Minden tevékenységet, elkezdve a tanztól, vagy az elektronikához, vagy a zenéhez, tehát ott fizikailag tehát ez, hogy online tartottuk, most nem mennék ebbe bele, hogy milyen szinten tartottuk. Platformot készítettünk, online előadásokat, a képzéseken vettünk részt, de azért én ezt a 2 évet úgy látom, hogy nem volt egy sikeres év.
Most, hogy szabadabban lehet szervezni ilyen szakköröket, a gyerekek kedvet kapnak ahhoz, hogy szakkörökre járjanak, vagy akkor most az iskolában is beindul a tevékenység, és éppen elég lesz ott teljesíteni?
Rá tudtuk fogni arra, hogy Covid volt, tehát akkor azért nem jött a diák. Most mi valószínűleg ráfogjuk, hogy háború van, és azért nem fog jönni a diák. De nagyon remélem, hogy a kedves kollégák odaállnak, hogy ebben a hátralévő 3 hónapban azt úgy diákok szempontjából jól töltsük ki. Szabadították a versenyeket. Egy óriási lehetőség, hisz a diákokat akkor még el tudjuk vinni versenyekre. Már volt repülőmodellező verseny, ezt Kézdivásárhelyi tanulókháza rendezte. Következik szintén Kézdivásárhelyen egy mazsorett vetélkedő, Barótkupa következik, van egy Prónatura szimpóziumunk, amit a hajdani Gál Sándor tanár úr indított. Ezt is megrendezzük. Akkor van egy országos interaktív versenyünk, azt a bodzafordulói tanulókháza rendezi. Úgyhogy az élet így lassan-lassan beindult. Nagyon szeretnénk, és már le is foglaltuk a nyáron, van egy mindig ilyen after schoolunk, és az idén úgy képzeltük el, hogy bevállalunk egy egyhetes táboroztatást. Ezt az idén Csipkésbe fogjuk megtartani, mert kommandó valami miatt nem jött össze, csak a szállást kell kifizessék a szülők, és a többi tevékenységeket, akkor azt mi teljesen bérmentesen tartjuk. Úgy szeretnénk, hogy legalább júniust és július közepét lefoglaljuk tevékenységekkel, mert ez az a periódus, amikor a szülő még nincs szabadságon, és a diák azért már vakációban.
Az itt tanító tanárok máshol is tanítanak, vagy máshonnan is kapnak fizetést, vagy hogy volt fizetésük, amikor nem tudtak tevékenységet tartani, vagy miből éltek ezek a tanárok?
Van címzetes tanárunk, azok rendszeresen nálunk dolgoznak. Vannak betanító tanáraink, akiknek van valamelyik másik iskolában munkahelyük, tanárként dolgoznak. Nálunk úgymond a hobbiuknak élnek, mert például a sakk tanár bácsi az informatikus és matek szakos tanár, de sakk ott tanítva, a bútorfestőnk az tanítónéni, és nagyon ügyesen délután a hobbiának élt, hát tényleg szuperül végzi a munkáját. A balett tanárnénink napközben 3 táncegyüttesnél táncol, és délután él a hobbiának, amit nagyon szeret. Próbáltunk mindig minden kört úgy lefoglalni, hogy legyen rajta szakember. Thank you.
Pálinka Teddi vagyok, a Sepsiszentgyörgyi Gyermekek Palotája zenekör vezetője.
Újságíróból hogy lesz zenekörvezető?
Igazából ez egy érdekes történet, mivel én már gyerekkorom óta zenélek, autodidakta módon próbáltam egyre jobban belemélyülni a blues és a jazz világában. Persze ez a rockon keresztül vezetett, úgyhogy minden csinyát, binyát is megtanultam a zenének. És hát itt próbáltunk a Gyermekek Palotájánál, akkor már újságíróként tevékenykedtem. Egy pár fiatal megkérdezte, hogy nem lenne időm valami ügyes cseleket, ahogy mondják, megtanítani gitáron. Felvettem a kapcsolatot Kerekesenő igazgatóról, és akkor így önkéntesen egy pár évet tanítottam. Egyszer csak megkeresett az igazgató úr, hogy az aktuális zene körvezető tanár Fail Pál, akinek mi is nagyon sokat köszönhetünk, mert hát mi is a szárnyai alatt nőttünk fel, úgymond így próbálgattunk, hogy megy nyugdíjba, és nem vállalnám ezt be. Az elején furcsa volt, nem nagyon akartam az újságírás mellett más csinálni, főleg, hogy volt már 2-3 zenekarom is mellette, de hát most már ott tartunk, hogy Kolozsváron a zenekonzervatóriumon próbálom végezni a tanulmányaimat, és megerősödött bennem ez az út, hogy akkor így szakképesített tanárként műveljem ezt.
Milyen gyerekek jelentkeznek erre a szakkörre?
Amíg én idejöttem, addig nem volt így óvodásokkal való tevékenység. Inkább tinik jártak ide, főképpen azok, akiknek megvolt ugye egy zenekaruk. Nem volt, ahol próbáljanak, és hát azt keresték. Aztán egyre jobban rájöttek, hogy kéne valamit még tanulni is mellette, mert hát nem elég csak így fül után egy-két akkordot lejátszani. És egyre nagyobb érdeklődés volt, jöttek óvodák is, megkerestek, hogy ha van kedvem, akkor nem megyek el az óvodákba, és ott is egy pár. Az elején nagyon furcsa volt, hogy hát egy óvodással azért mit lehet, hogy lehet. Szerencsémre, hogy autodidakta módon tanultam a zenét, tehát vannak egy-két ilyen nem épp ortodox metódusra a fejemben, amit kivetítettem az óvodásokra is, és hát ilyen nagyon érdekes játékok születtek belőle, hogy például állatok hangjait utánozunk hangszereken, vagy a mély és a magas hangot keverve megjelenítünk éppen egy medve, ahogy sétál az erdőbe, vagy a hangya, ahogy húzza a kicsi almadarabkáját a földön. Rájöttem, hogy érdemes már ilyen nagyon-nagyon kicsikkel is, annak ellenére, hogy nem olyan látványos a fejlődés. Tehát gondolom, hogy sokan ezért ózkodnak. Tehát nagy türelem kell. Egyik szülő kérdezte, hogy akkor most szeptember van, vajon decemberre a kiskarácsony, nagy karácsony gitáron el tudja majd játszani a gyerek. Mondom, mivel 3 éves, úgy érzem, hogy még nem, de jó úton haladunk.
Amúgy a gyerekeknek van valami zenei képzettségük, mondjuk a nagyobbakra gondolok, akik ide jönnek, vagy jöhet olyan is, aki soha nem látott hangszert, és akkor itt az alapoktól kezdve próbálják tanítgatni őket.
Vannak a kezdőcsoportok, haladók és profi csoportok is, például vannak olyan ügyes zenekarok, akik már klipforgatást, albumokat próbálnak. A zene az kifejező eszköz, tehát hogy minél hamarabb a saját hangunknak adjunk utat, ne csak folyamatosan valakinek a szócsővel legyünk. Óvodásoktól egyetemisták is vissza-vissza látogatnak, ugye ők már azért Szentgyörgyről elkerültek Kolozsvár, de mai napig is visszajönnek, és na, beülhetek egyet órára, persze, persze, gyere vissza. Mindegyik korosztálynak megvan a varázsa. Hátrány is, előny is ugyanakkor, egyre többen érdeklődnek, hogy magánórát, hogy csak egyedül az ő gyerekével foglalkozni. Sajnos erre nincs lehetőségem, úgy hétvégenként is az újságírónak azért nincs hétvégéje, ugye? De mindig elmagyarázom, hogy ez a csoportos foglalkozás azért jó, mert egymás motiválják a gyerekek. Volt olyan eset, és mai napig is csodálom azt a kis hölgyet, 6 éves kislányról van szó, aki az első év után már felkerült a 13-14-15 évesek közé, mivel annyira szorgosan otthon gyakorolt, és mindig ezt mondom a szülőknek is, hogy ha otthon gyakorolnak az ifjak, az már egy siker, mert itt, amit mi elmondunk, ez egy kis ízelítő, egy út. Minden a fiatalokon múlik, hogy mennyire veszik komolyan, és szerencsére egyre többen vannak azok, akik iparkodnak, hogy jó hangszeresek legyenek.
Több zenei stílust is megismernek?
A klasszikus zenét kivéve. Vannak olyanok is, akik konkrétan azért jönnek ide, hogy ó, én már egy valami popzenét, vagy valami... A blues zene az az én szívem csücske, az kevesebben ugyan, már inkább a 12.-11. osztályos gitárosaim ott kacérkodnak a blues-zal és a jazz-zel. A popzene az, ami nagyon-nagyon... Hát a rádió, amit ad... Egy picit ugye a népi vonallal is ismerkedünk, de hát a népi vonal az kivetítve modern hangszerekre, ugye már a népi hangszerekkel nem foglalkozunk. Szent György azért van szerencsés helyzetben, mert ugye itt van egy nagyon erős zeneiskola, Plugor Sándor, itt a palotában is jelen pillanatban is 12 zenekar jár ide a kezdőkön kívül. Ugyanakkor ott van a népművészeti is, ahol ott már egyéni foglalkozások is vannak, az azért nagyon-nagyon hasznos. Annyi lehetősége van a fiatalságnak, hogy én csak ámulok annak idején. nekünk ennyi lehetőségünk lett volna. És egy jó YouTube.
Valahol megmutatkoznak, hogy mennyit tanultak, hogy fejlődtek?
Persze, persze. Tehát most is készülünk egy április 1-i koncert, lesz egy ilyen koncertmaraton, ahol most egyelőre 9 zenekar vállalta, hogy színpadra lép. Reménykedek abban, hogy azt mondják, hogy inkább mégis azért jövünk, mert volt erre még példa tavaly is. Koncertjeink előtt azért szoktunk meghívni zenekarokat innen is. Az online órák alatt nagyon-nagyon megcsappant a diákok száma, ugyanis hát zenét online azért, na, és az a legrosszabb, hogy nagyon sok gyereknek nincs otthon még hangszere, mert a szülő az úgy áll hozzá, hogy hát lássuk egyszer a gyerek megérdemli-e. Pedig azért mindenki megérdemli, mert egy hangszer a házban az csodákra képes, tehát megváltoztatja az egész család felfogását. Az igazság az, hogy nincs otthon hangszer, akkor nincsen motiváció. Most ülj egy számítógép előtt, és kopogtassad az asztalt, főleg, hogy még hangeltérés is van, de nem működött. Aztán kitaláltam egy ilyent, hogy aki a legtevékenyebb a foglalkozásokon, az egy közös koncertünkön fog velünk játszani. Na, aztán akkor is felpesdült az élet. Kicsikéknél ott nem, ott megvolt ott folyamatosan, ott szerettek rajzolni. Lerajzoltuk a kalapos dóhangot, meg ahogy a toll kilóg a kalapjából. Ez érdekes volt, de azért jó, hogy vége van az online életnek.
Az újságírás jobb, vagy a zeneoktatás?
Igazából ez a zeneoktatás, ez azért nekem csodálatos, már látom, hogy megváltoznak emberek, akár életek is. Tehát volt egy olyan nagyon jó példa, hogy nagyon-nagyon ócska zenét hallgatott. Én nem szoktam nagyon befolyásolni, de azért úgy iparkodok egyengetni az utat. Mondta, hogy neki az édesapja ezt szeret, és ő csak ezt hallgatják reggeltől estig. És mondtam, hát ez rendben van, kicsit egy vonalú, egy hang, tuci-tuci tömegzene. Mondta, hogy szimpatikus neki, hogy ez az előadó az olyan jó, kövérkes, olyan bohóc. És mondtam, hogy még van egy édeske kövérke előadó, úgy hívják, hogy BB King, és egy picit, hogyha belehallgat, akkor egy olyan jó 3-4 hét után jött a srácocska, és mondta, hogy apukám azt tüzelni, hogy az a nagy bácsi, és elég jó, most már hallgassuk őt, és ezek ilyen jó elégtételek, ugyanúgy, mint az újságírásnál, amikor sikerül például egy területvitát úgy tálalni, hogy aztán végül pozitív lesz, vagy akár egy nézeteltérés, ami jól rendeződik le, vagy akár most az állatmentésről nagyon sokat cikkezek mostanában. Tehát mindenképpen az az elégtétel, amikor látom, hogy van hatással azt, amit én csinálok, és nem csak az van, hogy a hónap végén felveszünk a fizetést, csak akkor menjünk, költsük el a MOL-ba, hanem hogy van értelme annak, amit csinálunk.
Enikő, Sepsiszentgyörgyi modern táncoktató vagyok a gyermekek palotájánál.
Mennyire menő itt Sepsiszentgyörgyön ez a szakkör?
Hát a legmenőbb mindenképpen. 12 éve dolgozom a tanulókházánál, és folyamatosan egyre nő a jelentkezések száma. Már az elmúlt években első nap 4-5 óra alatt betelt 200 hely. Tehát, hogy rekordot döntöttem, úgymond az évek során, még olyan is ott, hogy a Román Rádióból hívtak, hogy tényleg beteltek a helyek, vagy csak úgy kiírtuk. Tehát, hogy hál' Istennek 300 diákom nagyjából 8-7 éve megvan minden egyes évben.
Milyen korosztályúak ezek a gyerekek?
3,5 éves kortól 12 osztályig, azaz 18 évig, de vannak nagyobbak is, mert van versenycsapatom, és ott vannak nagyobbak is. 23 évig.
Hetente hány alkalommal találkoznak?
A kezdő és a vegyes csoportoknak heti egy órájuk van, és a versenyzőknek majdnem minden nap. Be kell osszam a munkaprogramot fontossági sorrendbe, ugye nem maradjanak el azok se, akik heti egyszer járnak, viszont a versenyzőknek több órára van szükségük.
Jönnek fiúk is, lányok is?
Nyilvánvaló, hogy mivel modern táncról beszélünk, így kevesebb a fiú, de vannak fiúk egészen az óvodás csoporttól, az első, második, harmadik, negyedik, ötödik osztályba is. A nagyobbaknál most már nincsenek, de régebb ott is voltak, és versenyzőm is egyetlen egy fiú van.
Nevelődtek ki már az elmúlt évek alatt olyanok, akik eljutottak határon túlra is versenyekre? Vagy csak még itt a határon belül próbálgatják a szárnyaikat?
Igen, jelenleg is, aki most is versenyző, eljutott már többször is a határon túlra. Ötször voltunk világbajnokságon, több országba szerepeltünk, több díjat nyertünk, és arra törekszünk mindig, hogy mehessünk külföldre. Ugye picit most a világjárvány helyzet miatt ez elmaradt, de előtte elég magas szinteket értünk el, és arra törekszünk, hogy a következőben is mindenképp külföldön szeretnénk a legtöbbet szerepelni.
Van különbség verseny és verseny között?
Van, rengeteg különbség van. Vannak erős versenyek, vannak fesztiválok, vannak bemutató versenyek. Rengeteg verseny van, mindig az ember lent kezdi, én is lent kezdtem, fesztiválokon kezdtem, országszinten kezdtem, és ahogy haladtam a munkámmal és a csapatommal, úgy mentem egyre nagyobb versenyekre, és most ott tartok, hogy csak a legnagyobb versenyekre járok.
Van olyan verseny, ahová még nem jutottunk el, de az ott van a bakancslistán?
Igen, hát az egyik legnagyobb célunk nekünk a Hip Hop International, ez a Romániában a legerősebb, legnívósabb verseny, nagyon magas szint. Negyedik éve fogunk az idén szerepelni, és eddig sikerült egy második helyet elérünk, ami nagyon-nagyon nagy dolog, nagyon nehéz, és ott az első helyzet az kijut a világbajnokságra Amerikába, és nekünk is ez egy bakancslista, persze ez sok mindenből áll, ugye anyagilag is, támogatás szempontjából is, de az elsődleges cél az az, hogy kiussal, és az, hogy kiussal, első vagy második kell legyél.
Hogy oktassa a táncot, bizonyára meg is kell mutatni. Most, hogy terhes, ez mennyire nehéz, vagy nem gátolja semmiben ez az állapot?
Hát azt nem mondanám, hogy nem gátolja, már 17 kilót hisztam, úgyhogy igazából picit gátol. Most kezdtem igazából az 5. hónapba visszaállni, és próbálok táncolni a gyerekekkel, főleg a kis csoporttal, már ugye nálik az van, hogyha nem táncolsz, akkor ők sem táncolnak. Persze vannak segédjeim, van 3 oktatóm, akik egészen 4. 3. koruktól vannak nálam, és most 18-19 évesek, és ők tartják 100%-osan az óráimat, persze itt vagyok minden órán, én is csinálom, de kisebb, nagyon megszakításokkal egyet táncolok, leülök, ahogy tudom, ahhoz képest, amennyit táncoltam napi 6-7 órát, most a negyedét tudom csak teljesíteni.
Na jó, de a megszületendő gyerek az már nagyon korán elkezdi a modern táncot.
Igen, ez lenne a cél is igazából. Hát igen, mondtuk, hogy majd nem a magyar népmesékre fog elaludni, hanem mondjuk hip-hopra fog általában megnyugodni szerintem.
László Renáta Brigitta vagyok.
Jankó Henrietta Judit vagyok.
Ti hány éve jártok a modern táncra?
10-11 éve, nagyon kicsi korunk óta.
Igen, én is olyan 10-11 éve kezdtem el, és azóta.
Mi a szép a modern táncban?
Hogy különböző stílusokat ismerhetünk meg, egy nagyon jó időtöltés szerintem mindenkinek. Nagyon fejleszti az együttműködést a csapatba például, esetleg egyénileg is.
Szerintem a tánc, mint sport, vagy mint művészet úgy segít, hogy kifejezzük magunkat.
Ez főleg a lányoknak a szórakozási lehetősége. Egyre kevesebb fiút látok, vagy nem is látok most például itt fiút, aki modern táncra járna.
Lányoknak és fiúknak is egyaránt. Sok helyt van, ahol inkább több a fiú, mint a lány. Viszont ez várostól is függ, meg az emberektől is, hogy ki mire nyitott.
Itt miért nem jönnek a fiúk?
Nem tudom, szerintem kicsit ilyen sztereotipikus, hogy a fiúk fociznak, s a lányok táncolnak, de szerintem már nem olyan világban élünk, ahol ezeket kell követni.
Ti meddig jutottatok el? Már gondolom verseny is voltatok.
Voltunk már nagyon sok versenyen is. Persze minden nap dolgozunk azért, hogy egyre tovább fejlődjünk és nagyobb sikereket éljünk majd el. Voltunk külföldön is versenyeken, például Barcelonában, esetleg Horvátországban, de itt Romániában is járunk nagyon sok versenyre.
Voltunk világbajnokságon, és hoztunk haza címeket is, úgyhogy azzal büszkélkedünk így a gyerekek palotájának és a városnak is.
Van különbség verseny és verseny között?
Persze, mindenkiben benne van az az érzés, hogy egy kicsit nyomás, hogy most nem Romániában, bukaresti versenyen vanunk, hanem Barcelonában, esetleg Horvátországban, de mindenkinek leginkább az van a szem előtt, hogy learassuk a babérokat és jól teljesítsünk.
Persze, hogy többen vannak egy nemzetközi versenyen, de viszont mi mindig azt tanultuk a kezdetektől, hogy nem számít, hogy egy falunapokon vagyunk, vagy egy világbajnokságon, ugyanolyan jól kell teljesítsünk.
Ti most már segédjei vagytok a tanárnőnek, a kicsiket próbáljátok beidomítani. Mennyire nehéz?
Így elsőre nagyon nehéz volt, ugye sok kicsi gyermek futkároznak körbe, kiabálnak, le kell csendesíteni őket, de mikor elindul a zene, és mindenki feláll melegíteni és táncolni, akkor már semmi probléma velük. Inkább élvezzük ezt csinálni.
Szerintem nagyon pozitív nekünk az, hogy mi is kicsin kezdtük, mert ott van az a saját tapasztalat, hogy velünk milyen volt a tanárnő, és most próbáljuk mi is ugyanazt átadni a gyerekeknek, amit mi kaptunk kezdetekben.
Nekem szerepel egy olyan az én álmomban, hogy most érettségi előtt állok, sikerüljön, elmenjek egy egyetemre, hogy lehessek én is edző, esetleg koreográfus, hogy majd én is tudjak egy ilyen jó együttműködő csapatot alakítani a táncosokkal, mint ahogy Molnár Enikő is csinálta, és hogy egyre több versenyre elmenjünk, hogy mi is ismertek legyünk, hogy nem csak volt egy csapat, hanem még lesz sok csapat Sepsiszentgyörgyről.
Nekem is hasonló álmaim vannak, mindenképpen a tánc része lesz az életemnek. Szeretnék saját tánciskolát esetleg, amit valahogy mégis visszakötnék Sepsiszentgyörgyhöz.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Vendel vagyok, és a Sepsiszentgyörgyi Tanulók Házának a szakvezető tanára, animációt tanítunk. Gyerekeknek ez azt jelenti, hogy klasszikus papírra rajzolt animáció, papírkivágásos animáció, valamint számítógépes animáció, azaz 3D. Akkor elindítottam ezt a kört, mert ez az én ötletem volt, hogy legyen ilyen kör, hisz animáció, ez Erdélyben is nagyon gyerekcipőben jár, hisz tudjuk, hogy egyetlen animációs kör, az magánanimációs kör Nagyváradon működik. Nyilvánvaló, hogy az egyetemeken már valamilyen szinten van animáció oktatás, de ez még sajnos Erdély szinten nagyon gyerekcipőben jár. Ezek a gyerekek leginkább azok, akik érdeklődést mutatnak az informatika iránt, de nem a számítógép használja, hanem ők szeretik használni a számítógépet. Mert itt azért a kreatív elmén túl egyfajta rétegződésről beszélhetünk. Itt többféle tudomány és művészeti ág találkozik ahhoz, hogy animációt készítsen. Tehát itt azért kell valamilyen szinten tudjon írni, kell valamilyen szinten tudjon rajzolni, kell valamilyen szinten értsen a számítógéphez, és nem utolsó sorban ambíciója legyen arra, hogy ezzel foglalkozzék. Animációsnak lenni, vagy rajzfilmesnek lenni, mert rajzfilm az lényegében ugye a papírra rajzolt 24 képkockás, vagy 12 képkockás step-by-step animáció, vagy frame-by-frame animáció, ezt nevezzük rajzfilmnek, animációnak pedig mindent, ami magába foglalja azt, hogy emberi tulajdonságokkal felruházunk, akár egy formát, akár egy állatot, akár pedig egy színt, hangulatot, ezt nevezzük animációnak, ugye ez egy gyűjtőszó.
Bármilyen korosztály, hogy gyerek beletanulhat ebbe, vagy kell egy bizonyos kor, hogy megértse, hogy mi miről szól?
Azt gondolom, hogy az animáció nem korfüggő, hanem türelemfüggő. Tehát ez az a szak, ahol a gyerekek türelmet és fegyelmet tanulnak. Hiába várjuk el azt, hogy 15 gyerekkel foglalkozunk, mert ez lehetetlenség. Az, hogy 4-5 gyerek részt vegyen egy órán, azt gondolom az az optimális, mert a gyerekek legtöbbjének 20 percen túl azért a türelme elszáll. Van olyan technika, gondolok itt gyurma animációra, vagy papírkivágásos animációra, amit akár 3 éves kortól már művelhetnek a gyerekek.
Mennyi gyakorlást igényel? Vagy elég az, hogy hetente eljönnek erre a szakkörre?
Technika függő. Nyilvánvaló, hogy egy papírkivágás és gyurmakivágásos animációt, azt egyik napról a másikra itt körön el tudja sajátítani, viszont a 3D-s animációt, azt, hogyha otthon nem gyakorol, és nem rak rám tudást, akár internetes tanulóleckéket nézve nem tudja el sajátítani, lehetetlenség, mert maga a 3D az olyan ütemben fejlődött az elmúlt 2 évtizedben, hisz azt mondhatom, hogy a kőkorszakból eljuttunk az űrtechnikáig, ez robbanásszerűen, tehát én magam, aki ezzel foglalkozok, azt tapasztalom, hogy évente olyan ugrásszerű fejlődés van, hogy nehezen lehet vele a lépést tartani. Kínában olyan egyetem van, csak 3D-s animációval foglalkoznak, és azon is belül bizonyos szegmenseivel a 3D-nek, ahova 10-15 ezer diák jár. Ez azt jelenti, hogy egy egész iparág épül erre, de gondoljunk csak arra, hogy a játékok, azok mind 3D-s technikával készülnek, ugye a mai nagyon divatos játékok, és azoknak az összbevétele ma már a legsikeresebb filmnek ötszörösét hozza be egy játék. Ezért is a tanulókháza ad helyet az animációszaknak, mert azt gondoljuk, hogy ez egy következő lépés lehet afele, hogy úgymond a civilizált világba fel tudjunk zárkózni. Itt ugye Romániában az IT az viszonylag Kolozsváron és Brassó, Bukarest, tehát megvannak azok az IT pontok, úgymond a klaszterek, ahol ütemesen és robbanásszerűen fejlődött, de viszont a számítógépes grafika Kelet-Európának az egyik központja az Pozsony, a másik pedig Budapest. És ami a nehézsége a 3D-s animációnak, és egyáltalán a modern animációnak, az pedig a szoftverigény. Ezek a szoftverek nem kerülnek két lejbe, hisz alsó hangon is például az 3D Max, amivel én dolgozok, az 18 000 euró. Éves licenzt beszerezni, megszerezni óriási befektetést igényel. Van alternatíva, hisz vannak ingyen programok, amit a gyerekek le tudnak tölteni. De saját maguktól megkeresik mindig azt a programot, azt a szoftvert, amit legközelebb áll a lelkükhez. És azt gondolom, hogy a gyermeki leleményességnek a technika nem szabhat határ.
Snári Antónia vagyok, a Gyermekek Palotájában a Fotókör és a Fantázia műhely vezetője.
A fotókört azt még értjük, de a fantázia műhelyet mit fantáziálnak?
Az egy kreatív gyakorlat, és minden olyan feladatot végzünk, amit az iskolai tevékenységekben nem végeznek. Formaismeret, színtan, különböző anyagok, technikák ismerete. Tehát erről szól igazából a fantázia műhely.
Milyen korosztályú gyerekek jönnek ide?
A leginkább középiskola 5-8 osztály, ami a fantázia műhelyt érinti. A fotót azt inkább a nagyobb korosztálynak, tehát a 9-12-nek ajánlanám, és azok is érdekeltek ebben. A rajz kapcsán annyit még hozzátennék, hogy igazából elektronikus formátumban rajzolunk ettől a tanévtől. Nem csak kézi rajzról van már szó.
Melyik a könnyebb, a kézi vagy az elektronikus?
Én úgy gondolom, az elektronikus könnyebb.
Az, aki mondjuk kézzel nem tud lerajzolni egy lepkét, az könnyebben lerajzolja a gépen?
Nem, ez nem ezt jelenti. Igazából egy programismeretre van szükségünk elsősorban. A gyermekek nagyon gyorsan most már felzárkóznak, tehát ők sokkal ügyesebbek, fogékonyabbak erre, hogy programot megismerjenek. De aki nem tud kézzel rajzolni, az nem tud egyértelműen elektronikus formátumban sem rajzolni.
Általában a gyerekek jönnek, hogy mit csináljunk, vagy van egy program, amit próbálnak betartani, mint egy tanórán?
Próbálunk így van egy program szerint dolgozni, tehát megkezdjük a tanévet azzal, hogy formákat ismerünk meg elsősorban, minden geometriai elemekre épül. Tehát az az első, hogy azt próbáljuk meg minél ügyesebben lerajzolni, és arra építkezünk. De ugyanakkor folyamatosan vannak versenyek, amin részt veszünk, ilyen hirdetett pályázatok, és akkor azokra szoktunk elkészíteni minél kreatívabban gyakorlatokat. A legutolsó, amire készültünk, az egy karakterrajz volt, amit nagyon ügyesen megoldottak a gyermekek. 5 pozícióban rajzolták le a karaktert, hogy majd később tudjuk megmozgatni.
Ide csak olyan gyerekek jelentkeznek, akiknek tehetségük is van? Vagy a barátnő, a barát révén jönnek olyanok is, akik bizonyára kínszenvedéssel rajzolnak le az első körbe valamit is?
Van mind a kettőre példa. Jön az a kategória, aki tényleg tehetséges és szeretne fejlődni, és van az, aki barát-barátnőként ugye elcsalják egymást, és akkor kialakul egy nagyon jó társaság, és már a társaságért is jönnek. De ugyanakkor mindig próbáljuk ezt a tevékenységet valamilyen módon érdekessé is tenni, és barátilag is próbáljuk megközelíteni. Tehát ez nem egy kötelező, ez egy délutáni kikapcsolódás kellene legyen. Nem szoktam én házi feladatot hagyni. Ez a 2 óra, ez arról szól, hogy akkor ők együtt is vannak. Lehet zenét hallgatni a tevékenység közben, egymást segítik szóban is, és ugyanúgy tevékenység szintjén is.
Olyan van-e, hogy aki erre a műhely gyakorlatra jár, az jár a fotókörre is?
Nem igazán fedik egyik a másikat. Nem. Tehát egy az, hogy korosztályban sem, nem azonos, és a aki érdekelt futóban, nem érdekelt rajzban. Tehát a kettő azért nem függ össze.
Nincsen olyan, hogy több szakkörön is kipróbál magát egy gyerek? Vagy csak azt próbálja ki, ami nagyon közel áll a szívéhez?
Kollégáktól tudom, hogy van rá példa, hogy több szakkörre járnak gyermekek, de nem feltétlen. Tehát, hogyha tudatos a gyermek, ő tudja, hogy mit szeret, akkor ő nem próbálgat. Tavaly az online miatt teljesen más volt, de ebbe a tanévbe én azt tapasztaltam, hogy nagyon sok gyermeket sportra irattak inkább.
A fotókörön mi a fő szempont? Mire tanítják meg?
Tanév elején azzal kezdjük, hogy legyen egy kevés történeti ismeretük. Tehát, hogy megkezdődik a kamerobszkurátor, a dagerotípia, mit jelent az, hogy fotogram. Utána pedig, hogy megtanulja a fényképezőgépét kezelni. Tehát a beállítások ismerete, és minden tanóra végén van 15 perc gyakorlat, az kapcsán, amit azon az órán átveszünk. Tehát, hogyha azt mondom, hogy fehér egyensúly, akkor arra készítünk legalább 10 fotót gyakorlatszintjén, és mindig van kreatív gyakorlat, amit kötünk valamilyen témakörhöz.
Analóg gépekkel is dolgoznak, vagy csak digitálisan?
Digitálisan dolgozom én, és képfeldolgozásban pedig az Adobe programot használjuk.
Említettük, hogy mindenki megismerkedik a fényképezőgépével, akkor ez azt jelenti, hogy mindenkinek más gépet kell megtanítani?
Nem, függetlenül attól, hogy milyen márka a fényképezőgépen, van egy átlagosan, amiről beszélünk, tehát beállítások, hogy mit jelent az, hogy fehér egyensúly, mit jelent az, hogy rekesz, mit jelent az, hogy zársebesség, tehát ezekről beszélünk általánosan, és ez minden fényképezőgépnél azonos jelentés.
Megmaradnak hosszú távon a fényképezés mellett a gyerekek? Vagy ez csak ilyen időszakos fellángolás?
Is-is. Van, aki hobbi szintjén van, és van olyan, aki már 4 éve visszajár hozzám. Ő már egy egészen magasabb szinten van, azt tudom mondani. Különböző feladatokat bízok már rá, sőt, példaként el is tudom mondani, hogy honnan indult és hol van most.
Mivel kezdik a fényképezést?
A lényeg az, hogy ezeknél a beállításoknál, amiket elvégzünk elmélet szintjén, a gyakorlat szintjén is tudják teljesíteni. Kapnak egy feladatot az kapcsán, ami az aznapi téma, és stb. Tehát, hogyha elmaradunk, akkor az hátrányt jelent.
Hogyha esetleg nem jól sajátította el a tanultakat, a Photoshop segít sokat rajta, vagy azért látja a tanár, hogy mulasztások voltak?
Abszolút lehet látni a mulasztást, tehát a Photoshop az jó dolog, de az egy képmanipuláció egyértelműen, tehát mindig egyszer a nyersanyag az, ami a legfontosabb, és utána majd meglátjuk, hogy akkor hogyan tovább. A cél mindig az, hogy mielőtt a gombot lenyomom, azelőtt jó, ha tudom, mit szeretnék végeredménynek.
Szaszetelka Zita vagyok, természetjáró, környezetvédelmi és kézimunkakört vezetek.
Hány gyerekre kell itt felügyelni és oktatni?
Évente olyan 90-100 gyerekkel indulunk, csoportonként 10-12 gyerek, néha van egy kicsi lemorzsolódás, most éppen betegség miatt, vagy az online az vitel gyerekeket, hogy majd nem jöttek vissza.
Gondolom, hogy a kézimunkakör az épületen belül van, de a természetjáró az csak ki kell menni a természetbe is, nem?
Igen, és van is, hogy néha vegyes a csoport, ősszel, tavasszal kijárunk a parkba, faismeret, nyomkövetés, madarakkal ismerkedünk, ha kezdnek nyílni a virágok, akkor a virágnaptárt készítünk, tehát van kimenős programunk is.
Hát akkor ez egy ilyen továbbfejlesztett biológia óra is lehet akár.
Igen, igen. Hát szakmámat tekintve én földrajztanár vagyok.
A gyerekek mennyire szeretnek ma a természetbe járni, kirándulni, megtanulni, hogy a fáknak milyen a virága, levele, melyik virágot, hogy hívják?
A gyerekek kíváncsiak, főleg ez a korosztály, az 1-4 osztályosok, ők nagyon kíváncsiak. Sőt, itt a gyerekek között vannak olyanok is, akik kemény túrákra járnak egy kisbakancsos természetjáró társasággal itt a városból rendszeresen.
Ezek olyan családból jönnek, ahol a szülők is szeretnek túrázni? Vagy mert a barátom is ide jár, akkor én is ide jövök?
Egyrészt igen, de a szülőkkel is járnak. Tehát azok, akik rendszeresen túráznak, a szülőkkel is járnak.
A másik szakkörök elmondták, hogy versenyre is járnak. Itt a természetjárók valahol meg tudják mutatni, hogy mit tudnak?
Voltak régebben versenyeink. Kevésbé, mint a tanc. A sport eleve adja a versenyt. Itt kevésbé van verseny lehetőség, inkább ilyen bemutatókkal, újrahasznosított játékokat, használati tárgyakat kértünk, és kiállítást szervezünk, de ez is versenyszerűen van, majd díjakat osztunk. Környezetvédelemmel kapcsolódik össze ez az újrahasznosítás, hogy csökkentsük a kidobandó anyagokat, és hogy rádöbbentsük a gyerekeken keresztül talán a szülőket, hogy nem mindent kell kidobni, van, amiből lehet egy elszakadt farmernadrágból, vagy egy elnyűjt pólóból lehet szőni, varni, újat készíteni, használható tárgyat készíteni.
Tanárőnek mi a tapasztalata a gyerekek, hogyha ebbe beleszoknak, akkor így is viszik tovább, vagy egy ideig igen, és aztán visszaszoknak a pazarlásba?
Ezt most nem tudnám igazából megmondani.
Az előző korosztályok mit mutatnak?
Itt a korosztályok úgy elmennek. Nem tudom követni hosszú távon őket. 2-3 évig járnak ide, aztán elmennek. Nem olyan, mint egy iskola, hogy 4 évig, 5 évig, vagy akár 8 évig az ember tudja figyelni őket. Én azzal a tudattal csinálom ezt, hogy remélem, hogy beépül a mindennapjaikba az, hogy kevésbé pazaroljanak.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Tamás vagyok, jelenleg a Sepsiszentgyörgyi Tanulókházak Gokart szakos körét vezetem, lassan 9 éve.
Mennyire menő ez a szakkör?
Évről évre népszerűbb. Elmondhatom, hogy évente körülbelül 90-120 gyerek beiratkozása szokott megtörténni. Mindenki szeretettel várunk, tehát évről évre nagyobb a lelkesedés. Elég nehézkesen lehet hozzám bejutni. Az év elején sokan jelentkező, de évközben szabadulnak fel helyek, és mindig szeretettel fogadok mindenkit.
Jönnek a lányok is, vagy inkább ez fiús szakkör?
Többsége az fiú, de a lányok is érdekeltebbek. Általában úgy szoktam észrevenni, hogyha egy-két barátnő kerül, akkor lelkesebben jönnek a gyerekek, így aktívabban részt tudnak venni, mert itt már a barátságról is szólt, tehát barátokra tesznek szert, és a lányok a fiúkkal ugye általában kicsit nehézkesebben barátkoznak, pláne amikor ilyen mechanikai szakkörről beszélgetünk. A fiúk a fiúkkal, a lányok a lányokkal, de van, amikor ilyen vegyes barátságok is vannak.
Ezen a szakkörön mit tanítanak meg a gyerekeknek?
Komplex, amit megtanulnak ott nálam a gyerekek. Mechanikai alapismeretektől, közlekedéstantól, szakmai kompetenciákig el lehet jutni alapszinten, tehát szerelünk, tanulunk, vezetünk. Mindenféle olyan aktivitást próbálok összesűríteni a gyerekeknek, ami például a pályaorientációjukat is befolyásolja majd, mikor nagyobbak lesznek. Ugye én a Puskás Tivadar szakliceumban is tanítok, és látom, hogy a gyerekek oda is rengetegen a gépjármű szakra beiratkoznak a véget, hogy ott nálam kezdik a vezetést, meg a mechanikai alapok elsajátítását. Rengeteg gyerek kerül például oda hozzánk.
Hol tudnak gyakorolni? Mert még évekkel ezelőtt az udvaron láttam, hogy kocsikáztak a gyerekek, de hát most ott építőtelefon.
Hát igen, volt egy ilyen válság nálunk, tehát most felszámolódott a tanulókháza, úgymond régi pionírház udvara, mint megoldásként az igazgatóra törtük a fejünket, hogy hol lehetne ügyesen ezt mindenképpen megoldani. Elég nagy mozgástérre van szükség a Gokárnak. Sikerült a Gödi Ferenc általános iskola nagy udvarát kihasználni. Nagy szeretettel fogadott ott az igazgatónő is, mindenféle feltételt biztosított nekünk, úgyhogy most nagyon jó kondíciók között, elég nagy síkterepen, jó aszfalton tudunk ügyesen gokárdedzéseket folytatni nap mint nap.
Ez a szakkör, ez egész éves tevékenység? Mondom, télen a hóba azért csak nem gokártoznak.
Egész éves tevékenység, el is mondom a szülőknek beiratkozásnál, hogy ugyanúgy, mint egy sofőriskolába beiratkozik az ember, akkor bizonyos lépéseken ugye végig kell menni. Általában az őszi időszakban van ugye a beiratkozás, és kihasználjuk általában az ősz adott a lehetőségeket, ugye a jó időt. Mindenképpen ilyenkor vezetünk, és amikor majd beszorulunk a hideg időben a teremben, akkor mindenképpen a gokárdok teljes körű műszaki állapotát a gyerekek létesítik meg, tehát ők szerelnek. Ilyenkor közlekedési szabályokat tanítok. De van szimulátorunk, amit a gyerekekkel építettünk meg, VR szemüveges szimulátort valósítottunk meg. Van 3D-s nyomtatónk, van 3D-s szkennerünk, tehát próbálok mindig olyan technológiai újításokat bevinni a szakkörre, hogy a téli aktivitást is tudjuk kitölteni a tanteremben.
Mi a tapasztalat, aki részt vesz ezen a szakkörön, az könnyebben szerez majd jogsit, mikor oda kerül?
Mindenképpen nagyon könnyen elsajátítsák nálam a vezetési alapkompetenciákat, és ez olyan, mint a biciklizés, az ember egyszer tanul meg, aztán majd egyre jobb lesz, ugye, először síkterepen, utána meg az erdőben is tudna bringázni már az ember, tehát így kell elképzelni nálam is a fázist, aki megtanul ügyesen nálam biciklizni, az majd az erdőben is fog boldogulni.
Ezt a szakkört ki lehet nőni? Van egy plafon, hogy hány éves korig lehet ide jönni?
Amíg iskolás a gyerek, addig ingyenes nálunk ez az aktivitás. Úgy kell elképzelni, hogy körülbelül 6 kategóriában versenyeznek a gyerekek. A 18 év felett az már senior kategória, ugye itt megemlítem a bambini kört, a pufót, a minit, a kadettet és a senior kategóriákat. Tehát évtől függetlenül ezek a kategóriák, amikben lehet versenyezni, vagy esetleg megmérettetni a versenypályán.
Az elmúlt két év mennyire tett be ennek a szakkörnek?
Mindenképpen a Covid rárakta merően a pecsétjét erre a szakkörre, de próbáltunk mi tanárok az online térben is boldogulni, próbáltunk az elméleti alapismeretekre hangsúlyt fektetni, és próbáltam olyan anyagokat feltölteni a klasszrumos térre, ugye, ahol a gyerekek gondolom meg is nézték azokat a videókat, vagy el is olvasták azokat az érdekességeket, amelyeket a gokart világával kapcsolatosan próbáltam megismertetni velük. Tehát elég nehéz periódus volt számunkra. Főleg inkább a gokart versenyek sínylették meg ezt a dolgot, mert betiltották az országos versenyeket, de a megyei szakaszon se tudtunk részt venni. Nagyon jó jött most, hogy vége ennek az egész Covid-os sztorinak, és mindenki szeretettel van továbbra is az aktivitásra. És remélem, hogy a közeljövőben a versenyek is elindulnak most már lassan.
Zsombor, alpesi sí szakkör.
Nagyon sokan érdeklődnek a sí szakkör iránt?
90 jelentkező volt az idén.
És mit csinálnak akkor, amikor enyhék a telek? Akkor el kell menni valahová, ahol hó van?
Értelemszerűen ez egy felkészüléssel kezdődik, hiszen szeptember végén még nem tudunk sízni itt a sugási sípályán, hanem kezdődik egy felkészüléssel. Száraz edzések néven emlegetjük ezt, a stadionban tartjuk, van itt ebben futás, lépcsőzés, bemelegítés, nyújtás, olyan gyakorlatokat, amiket esetleg a gyerekek még a tornaórán nem sajátítottak el, azokat a hiányosságokat próbáljuk pótolni, és felkészülünk a téli szezonra.
Általában kik jelentkeznek, akik már konyítanak a sízéshez, vagy jönnek olyanok is, akik messziről láttak sílécet?
Mind a két csoportból, sőt én megkülönböztetnék egy harmadikat is. Tehát van olyan, aki egyáltalán nem sízett, van olyan, aki egy-két évet már síoktató már foglalkozott vele, és van olyan, aki akár versenyszerűen sízik, de szeretnék ezt folytatni.
Aki már jár síoktatónál, azt nehezebb kijavítani, hogyha esetleg nem jól tud valamit, mint mondjuk egy olyan kezdőt, aki sosem húzott a lábára sílécet.
Nem lehet ezt gondnak nevezni, sokkal nehezebb egy rossz beidegződést kiküszöbölni, mint sem azt nulláról megtanítani, de ez nem olyankor következik be, hogyha síoktatóval, hanem általában olyankor, amikor autodidakta módon, vagy pedig szülők irányításával, ami természetesen dicséretes, tehát mi azt kell értékeljük, az a szülő, aki megpróbálja a gyerekét megtanítani sízni, az legalább mozog a gyerekkel, a gyereke jó példát lát, kimennek a sípályára, hogy aztán egy-két év múlva jön egy síoktató és ezeket korrigálja, inkább ez, mint a telefonnak a simogatás.
Olyan gyerek jött-e, akinek nem volt síléce, és kellett biztosítani? Vagy itt biztosította a tanulókháza minden felszerelést?
Egy félreértésből kifolyólag volt ilyen, aki úgy érkezett, hogy azt hitte, hogy mi ezt minden alkalommal biztosítjuk. Természetesen, hogyha van igény erre, és tudunk erre időben reagálni, akkor megpróbálunk felszerelést is biztosítani, hiszen a síoktatói körökben olyan személyekkel tartjuk a kapcsolatot, akiknek van fölös felszerelésük mindig, és vannak olyan lelkes támogatóink is, akik a elhasznált sífelszerelést azt a rendelkezésünkre bocsátják.
Hol tudnak gyakorolni? Milyen pályán?
Gyakorolni bárhol tudunk, hiszen el lehetne menni Pajánára, el lehetne menni Hargitafürdőre, el lehetne menni Borsabányára, viszont mi megelégszünk ezzel a közeli sugárfürdői két sípályával, ami tanulni nem a legideálisabb, de az első egy-két hét után már tökéletesek ezek a pályák, jól lehet rajta felvonózni, nincsenek sokan, emiatt próbáljuk egy kicsit korábban tartani az edzést, ahogy indul a felvonó, és még a városlakók nem érkeznek ki, tökéletes körülmények között síztünk az idén is. Itt van 10 kilométerre tőlünk, akár egy teljes értékű munkanap után, vagy akár egész hétvégén. Ki lehet menni 2-3 óra alatt, szerintem mindenki el tud fáradni, és van ez a két sípálya olyan hosszú, hogy mindenki megkapja a saját sítudásának megfelelő mozgást.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma a Sepsiszentgyörgyi tanulókpalotájánál vendégeskedtünk. A rendelkezésünkre álló idő alatt néhány szakkör tevékenységébe próbáltunk betekintést engedni. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocska János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!